Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelt, és megírva találjuk János evangéliumában a 4. fejezet 39. versétől kezdve a következőképpen. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig meg is mondták: már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a mostani és most következő vasárnapnak az a témája az istentiszteleti rend szerint, hogy Isten hív. Tehát több vasárnapon keresztül ez lesz a középpontban, hogy Isten hív. Itt az igében is erre fókuszálunk, hogy hogyan hív bennünket. Hívta a samáriai, a falubeli embereket egy asszonyon keresztül. És azt olvassuk, hogy hittek sokan az asszonynak, de amikor már Jézussal magával találkoztak, sokkal többen hittek. Erre van szükség, hogy mi magunk is olyan életváltozáson menjünk keresztül, hogy amikor beszélünk az embereknek erről, higgyenek nekünk. Mert az egyházaknak, az evangélius egyháznak is a mélyrepülése, például Magyarországon, miért van? Mert nem hisznek a szavunknak. Így van? Nem másért. Vagy lehet, hogy nincs is szavunk az emberekhez a hitről. Ez a kettő. Vagy nincsen szavunk, vagy ha van, nem hisznek. Mert lehetséges, hogy az életváltozás nem történt meg. Pont az a döntő lépés. Tehát Isten hív, és egészen konkrétan a mai vasárnapnak az a témája, hogy azért hív, hogy most figyeljünk erre a hívó szóra. Figyeljünk a hívó szóra, és azért van ez most itt a középpontban, mert nagyon sok mindenre figyelünk mi, nagyon sok minden hív minket ebben a világban. Nagyon sok minden próbálja a mi figyelmünket elvonni. Amikor tegnap utaztam hazafelé Győr-Újfaluból, és néztem, hogy mennyi ugye óriás plakát van az autópálya szélén. És aztán szembe ütköztem egy, nem tudom, 5-szor akkora óriás plakáttal, mint amit addig láttam. Teljesen el voltam képedve. Hát nem csak azért, mert ugye tudjuk, hogy elvonja azért az ember figyelmét egy autópályán, hanem hogy miért olyan fontos az a hipernet, hogy ekkora plakátot kell kitenni, mint a templom. Miért? Miért olyan fontos? Nyilván azért fontos, mert pénz van mögötte. Rengeteg minden felhívja magára a figyelmet, és eközben Istenre egyre kevesebb figyelem jut. Mondok egy másik példát is. Szokták mondani azt lelkészek, hogy igazából nem az a kérdés, hogy mit mondasz el a prédikációdban, amit leírtál, hanem az a kérdés, hogy mit kell kihúzni onnan, ami nem jó. Mert leírni a készülés közben az ember sok mindent leír, de nem biztos, hogy mindent el kell mondani. Oda kell figyelni, hogy mi az, ami a lényeges. Ki kell húzni azt, ami nem fontos. Na, tehát mi az, amit ki kell húzni az életünkből? Mondok egy példát, mert egyszerűen rövid az élet, és nincs rá idő, hogy az ember mindent megcsinálj, mindenre odafigyeljen. Nincs rá egyszerűen idő. Nincs rá idő. A napokban egy Totó Lotto árusító helyen voltam, és beszédem volt az eladóval, meg vásároltam valamit, és hát mivel négy szem közt akartam beszélni vele, gondoltam, hogy megvárom azokat, akik jönnek be, és akkor döbbentem rá arra, amit régebben is tudtam nyilván, hogy pár perc alatt 3-4 ember körülbelül 10-15 ezer forintot hagyott ott a sorsjegyekre. Na, akkor még kérek ilyen sorsjegyet. Mennyi lesz? 3500 forint. Jó, nem nyert. Vissza, odadom. Nem, dobja a szemetesbe. Hát mondom, ezt nyugodtan bele lehetett volna dobni készpénzben is a szemetesbe, akkor legalább még ki lehet venni. Akkor még legalább lehet hasznosítani. Volt, aki meg akart kérni arra, hogy én húzzam a sorsjegyet neki, mert hát az egyház képviselője biztos, hogy szerencsés. Azt mondtam, hogy én nem Fortuna istennőhöz szegődtem el. Én máshoz szegődtem el. De az figyelemre méltó, hogy akik Fortuna istennőnek adakoznak, azok jóval, sokkal jobban megtetézik ezt az adakozást, mint sokszor mi. Hasonlítsuk össze, hogy mennyit adnak az emberek egy ilyen helyzetben, és mennyit adunk mi az Istennek. Ebből kiderül, hogy ki szereti jobban Fortunát, és ki szereti jobban a mindenható teremtőt. Pedig ez olyan, amit ki lehet húzni. Erre nincs idő. Erre nincs az embernek ideje, főleg arra, hogy a szívét odaadja a szerencsének. Isten, amikor hív, akkor nem valami misztikus módon teszi ezt többnyire, hanem nagyon sokszor személyesen, embereken keresztül, emberi szón keresztül, mint ahogyan itt a samáriai asszonyon keresztül tette. Tehát itt is egy helybeli asszonyról van szó. És nyilvánvaló, hogy itt is az embereket hogyan fogja hívni Isten, rajtunk keresztül. Szükség van a mi bizonyságtevésünkre. Az egyik előttünk itt szolgáló lelkésszel is beszélgettem erről, és mondta, hogy hát nem hiszi, hogy olyan örömmel venni itt a nagytarsai gyüleket, hogyha most kiállna most a gyülekezetből Mari néni vagy Pista bácsi, és elmondanák azt, hogy ők hogyan találták meg Jézust. Én viszont arra gondolok, hogy én úgy hiszem, hogy örülne a gyülekezet. Mindig azt láttam, hogy amikor valakit kértünk arra máshonnan, hogy jöjjön és mondja el a bizonyságtételt, hogy ő maga hogyan tért meg, azt láttam, hogy mindig nagyon nagy figyelem követte a szavait. Nagyon érdekelt mindenkit, mert nincsennél nagyobb dolog, mint amikor valaki személyesen elmondja azt, hogy nem egy elméletről beszél, hanem ő maga hogyan találta meg Jézust. És éppen ezért én most szeretnék majd megkérni valakit, hogy jöjjön előre, és mondja el a bizonyságtételét. Senkinek nem kell megijedni, nincsen senkivel megbeszélve ez, mégsem kell megijedni, elmondom majd, hogy miért. A mai vasárnap igéjéhez a gondolatokat, a gyülekezetektől származó gondolatokat a somlószőlősi gyülekezet írta a lelki pásztorba. A somlószőlősi gyülekezet például a következő gondolatot írja, szóval minden lelkész álma az, hogy a gyülekezet tagjai túllássanak rajta a talentumain és a bűnein. Jól érezték a somlószülősi gyülekezetnek a tagjai. Valóban így van. Ez a lelkésznek az álma, a lelkész álmainak a ne továbbja, hogy lássanak rajta túl. Ugye a talentumai meg a bűnei, mert ugye annak nincsen semmi értelme, hogy valaki csodálja a lelkészt, hogy milyen talentumai vannak. Annak sincsen semmi teteje, hogy elkezdjék úgymond különböző körökben kibeszélni, hogy milyen bűnei vannak. Ez senki nem fog segíteni. Mert nem a velem való kapcsolat, vagy nem kapcsolat segít, hanem csak is a Jézussal való kapcsolat üdvözít. Tehát itt arról van szó, hogy a samáriai asszonyon túllátnak a samária beliek, egészen odáig nem hallgatnak a szavára, mert azt látják, hogy hát ez egy célcsap, össze-vissza életet élő asszony, akinek 5 férje volt, és akivel most él, az nem a férje. Ez az asszony menekült onnan a megszólások záporából. És egy óriási változás történik, most valami miatt hisznek neki, és kimennek, túllátnak rajta, eljutnak Jézusig. Hát így tud használni egy teljesen összetölt, romokban heverő embert az Isten. A Reménység Fesztiválon valami hasonló dolgot éltem át, hogy ott is valami hasonló dolog történt. Itt az asszony hívta az embereket, és mentek előre Jézushoz. Nézzék meg, hogy mi van vele. Tényleg ő a Messiás. A Reménység Fesztiválon pedig a küzdőtérre mentek előre azok, akik szerették volna Jézust elfogadni. Azok mentek előre, akik nyilván túlláttak Franklin Graham-en, mert nem Franklin volt itt a lényeg, hanem akik már szerettek volna Jézushoz eljutni. Legalábbis nyilván egy részük ilyen volt. Biztos, hogy voltak olyanok is, akik nem láttak még túl az igehirdetőn, de a többség valószínű, hogy igen. Megkérdeztem az első este mennyien voltak, azt mondták az adatfeldolgozók, hogy körülbelül 700-an, és hát ebből olyan 350 körül voltak azok, akik először döntöttek Jézus mellett, és nem volt semmi különösebb ismeretük, meg kapcsolatuk egyházzal. Körülbelül egy olyan 400 volt talán azoknak a száma, akik megerősítést vártak. Mert talán már korábban döntöttek, de meglazult a szál Jézussal, és szerették volna megerősíteni ezt a szálat. Vagy igaz ugyan, hogy elkötelezték magukat Jézus mellett, de nem voltak bizonyosak afelől, hogy meglettek bocsátva a bűneik. Nem lettek bizonyosak még afelől, hogy van üdvösségük. A mai oltár előtti igével úgy mondhatom, hogy nem tekintettek még bizalommal az ítélet napja felé. Mert ugye itt arról beszél János, hogy akiben a szeretet megvan, az Isten megvan, az bizalommal tekint az ítélet napja felé. Nem kell félnie tőle. És hát persze nagyon nagy örömöm az, hogy a mi gyülekezetünkből is voltak körülbelül 10, akik megtették ezt a lépést. De nyilvánvaló, hogy rajtuk kívül mások is voltak, akiket megérintett az Isten igéje, és nem csak az arénában, meg a szimacsarnokban, hanem lehet, hogy itt valamelyik istentiszteleten, vagy lehet, hogy éppen egy temetésen, lehet, hogy egy keresztelőn, ki tudja, hogy hol. Másokban is érlelődnek döntések. Mások is vannak, akik túllátnak az ige hirdető személyén, talentumain és bűnein. A következő lépés pedig az, hogy aki meglátta már Jézust, meghallotta őt, annak tovább kell mondania. Vagy hát így mondom, hogy tovább fogja mondani, mert a samáriai asszonynak, figyeljük meg, az ég adta egy világon, senki nem tanította, hogy ezt tovább kell mondani. Senki nem mondta neki, hogy tovább kell mondani. egyes egyedül Jézus a férjét mondja, hogy hívja, de azt sem azért. Senki nem parancsol rá, hogy tessék most akkor hívd a falubelieket, hogy minél több legyen a megtérő. A samáriai asszony saját maga megy, nem bírja visszatartani azt az örömet, ami érte, hogy ő el van fogadva, és hogy találkozott a megváltóval, és van bűnbocsánata. Nem tudta ezt visszatartani. Somló szőlősi gyülekezet tagjai ezt írják. Engem ez az asszony egy korábbi presbiterre emlékeztet, ő beszélt mindig Jézusról. Hát szeretném, hogyha tényleg ezt így mondanák itt is az emberek, hogy hát engem ez erre és erre a presbiterre. Vagy erre és erre a gyülekezeti tagra emlékeztet, mert ő mindig beszélt Jézusról. Először egy emberrel találkoztak a samáriabeli falusiak, és aztán találkoztak Jézussal. És akkor most jöjjön az a bizonyságtétel, ami helybeli bizonyságtétel. Nem az OM-től, nem innen, nem onnan hívunk most senkit sem bizonyságtételre, hanem a gyülekezet egyik tagját. És ugye azért nem kell senkinek sem emiatt lámpaláznak lennie, mert csakis spirituálisan, csakis lelkileg tudjuk meghívni az illetőt, tudni már ő nem él. De annak ellenére, hogy nem ismerhettem őt személyesen, nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ilyen módon megismerhettem. Azt kell tudni róla, hogy amikor megházasodott, az volt jellemző rájuk, hogy nagyon-nagyon szerették egymást. És hát ez abban is megnyilvánult, hogy ő, mint ugye férj, nagyon sokat tett azért, hogy ápolja azt a szeretett közösséget, amit itt a templomban elkezdtek, amit Isten megáldott. Nagyon fontosnak tartotta, hogy ápolják ezt a kapcsolatot, mert tudta azt, hogy ha nem ápolják, akkor nyilván ugye a szerelem az elmúlik, ahogy szokták mondani. Persze, hogyha nem tartják karban. A karbantartás mit jelent? Náluk azt jelentette, hogy soha nem múlt el olyan reggel, amikor elment a férj munkába, sietett a buszra. Nem volt olyan reggel, hogy ne ölelte volna meg a feleségét, ne csókolta volna meg, ne becézte volna. Így teltek a napjaik. Azt hozzá kell tenni, hogy a feleség kicsit gyengébb fizikumú, meg kicsit betegesebb volt. És ez valamikor az történt, hogy összezördültek. Persze, mert hát szoktuk mondani, hogy minden családban van ilyen. Még egy szerelmi házasságban is van ilyen. Összezördültek reggel, valamint összevitatkoztak, és nem volt idő arra már, hogy kibéküljenek, rohanni kellett a buszhoz. Úgyhogy elmaradt az ölelés, és elmaradt a puszi. És ott őrlődött, vívódott magában a férj, hogy egyáltalán miért kellett összeveszni. Hiszen olyan pitiáner ügy volt az egész, miért kellett ebből ügyet csinálni? És a tragédia az volt, hogy már nem láthatta élve a feleségét. Mire hazaért, meghalt. El tudjuk képzelni azt, hogy milyen lelkiismeret furdalás volt benne. Hogy pont ma, pont ekkor kellett ennek történnie, pont ekkor kellett összeveszni, és már nincsen lehetőség kibékülni. És ő akkor azzal kereste meg a lelkészt, hogy szeretne a temetés után úrvacsorát venni. Szeretné elrendezni ezt. Mert most már a feleségével nem tudja, ezt most már csak egyedül az Istennel tudja elrendezni. Rajta keresztül, pontosítok, rajta keresztül tudja elrendezni a feleségével. És ez történt. És így jutott békességre. Hát valahogyan így indult el a temetéshez kapcsolódó úrvacsoravétel. Valószínű nincsen olyan ember, akinek ne lenne bűnterhe, amikor elveszít valakit. Nincs olyan ember. És azt szeretném aláhúzni ebből a történetből, hogy ezen áldás van akkor, amikor az ember így kéri, így szeretni az úrvacsorát. Szeretnék békességre jutni az Istennel. Szeretnék hozzá menni. Szeretném Jézus testét és vérét magamhoz venni, és így bizalommal tekinteni az ítélet napja felé. De azt is hozzá kell tennem nagyon komolyan, hogy nincs áldás rajta, ha valaki úgy jön ide, hogy megmondták neki, hogy venned kell. Mert tudod, ez a szokás. Nem. Ez soha, de soha nem lehet szokás. Ez csak is úgy lehet, hogyha az ember túl lát a kenyéren és a boron. Ez csak is úgy lehet, hogyha az ember túl lát azon, hogy itt van egy ilyen hagyomány. És Jézushoz megy. Tudja, hogy ezen a szokáson keresztül Jézushoz megy. Előre jön Jézushoz. Nem a lelkészhez, Jézushoz. Akkor áldás van rajta. Ha nem, akkor eltávolodik az ember Jézustól. A samaritánusok nem gondolták volna azt, hogy kimennek egy megvetett asszony hívására. Amikor reggel felkeltek, nem gondolták volna, hogy hallgatnak ennek az asszonynak a szavára. Utána viszont egészen másképpen döntöttek, mint ahogyan gondolkodtak korábban. És itt szeretném azt elmondani a gyülekezetnek, hogy soha ne dönts úgy, ahogy azt előre elgondoltad. Nem biztos, hogy mindig jó, hogyha az ember feltétlenül úgy cselekszik, ahogyan eldöntötte előre a szívében. Lehet, hogy valaki eljön a templomba, és azt mondja, amikor lesz úrvacsora, hogy én nem veszek úrvacsorát, mert nekem semmi közöm az egészhez. De lehet, hogy az Isten tisztelet közben Jézus megszólítja, és azt mondja, igaz, hogy úgy jöttem el, és az ebéd sincsen készen, meg a buszt is lekésem, de most én itt maradok, mert itt kell maradnom. Lehet, hogy más valaki úgy jön el, hogy hát mondták, hogy illő azért, hogy most jöjjek és vegyek úrvacsorát, de amikor találkoztam az Úr Jézussal, akkor azt mondta, hogy de hát neked van egy haragosod, te nem rendezted el a bűneidet a házastársaddal, pedig még él. Jó lenne, hogyha felkelnél innen, és elmennél, mielőtt úrvacsorát vennél, és elrendeznéd a dolgodat. Lehet, hogy valaki eldöntötte, hogy jön, vesz úrvacsorát, de a komolysága ennek a szándéknak abban mutatkozik meg, hogy nem vesz. Lehet, hogy valaki pedig eldöntötte, hogy nem vesz, de az ő komolysága, amellyel figyelte az Isten szavát, abban nyilvánul meg, hogy fog venni. Nyilván a többség valószínű, hogy ahogyan eldöntötte, jól döntötte, helyesen döntötte el, és veszi az úrvacsorát. De biztos, hogy lesznek olyanok, akik nem szándékoztak venni, és vesznek, és megfordítva. De ugyanúgy az Isten tiszteletre jövéssel kapcsolatban is. Lehet, hogy valaki úgy gondolkodik vasárnap reggel, hogy hát most ez és ez van, és nem jövök, és aztán mégiscsak odafigyel Jézusra, és jön. Nem biztos, hogy az a jó, ha mindig úgy döntünk, ahogyan előre, prekoncepcióval eldöntöttük a dolgokat. Azon gondolkoztam végül, hogy hát vajon mi volt a titka annak, hogy ezek a samáriaiak másképpen döntöttek, mint ahogy korábban gondolkoztak. Azt gondolom, hogy az, ahogyan látták, hogy Jézus elfogadta a samáriai asszonyt. Azt az asszonyt fogadta el Jézus, akit ők megvetettek. Valószínűleg tartom, hogy a legfontosabb betegségük az volt nekik, hogy ők is megvetett emberek voltak. Hát állandóan az ment, hogy kibeszélték egymást a hátuk mögött, megvolt a véleménye mindenkinek a másikról, nem önmagáról, és érezték azt, hogy igen, engem ez az ember megvet, engem az az ember megvet, rólam ezek beszélnek a hátam mögött, rólam azok. És akkor tapasztalták azt, hogy az az asszony, akit egységesen mindenki megvetett, elfogadottá vált, az nagyon vonzó volt számukra. Nekem is ez a vonzó Jézusnál. Elfogadott. És szerintem sokan vannak, akik szintén ezt élik meg nagyon nagy ajándékként, és gyógyítja meg a megvetettség betegségét. Szeretném azt mondani zárásképpen, hogy ne higgy ezentúl másnak. Ne higgy. Nekem sokszor szokták mondani, hogy hát te lelkész vagy, neked hinned kell. Hadd mondjam mégis határozottan. Ne higgy másnak, csak Jézusnak. Ne higgy a másik embernek, most hitbeli dolgokról beszélek, ne a másik embernek higgyél, ne a lelkésznek, ne a szüleidnek, Jézusnak higgyél. Lásd túl ezeken az embereken, lásd meg Jézust. Benne bízzál csak. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, szükségünk van arra, hogy emberek hívjanak bennünket, és emberek szóljanak, tanítsanak rólad, de azt is tapasztaljuk, hogy olyan nehéz azoknak az embereknek a szavára elindulni, akiket magunk előtt látunk. Pedig te mégis emberek szája által szólsz. Ezért arra kérünk, hogy szent lelkeddel úgy szólíts meg bennünket, hogy amikor a figyelmünk felkeltődik, akkor téged lássunk meg. Eljussunk embereken keresztül hozzád. Köszönjük neked a te bizonyságtevő lelkedet, elfogadó szeretetedet, és azt a kegyelmet, amellyel mi is bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Amen.